hogy ne dicsekedjék ő előtte egy testem, tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől és igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, amikor Pál apostol megírja ezt a levelét a korintusi gyülekezetnek, valamikor Krisztus után 52-53-ban, akkor még az ő számára nincsen ott az evangélium, amit mi ma evangéliumként ismerünk a Szentírásból, és ezeknek a leírásából ismerjük Jézus Krisztust, az ő csodáit, cselekedeteit, üdvösség munkáját, kereszthalálát és feltámadásának dicsőségét. Az apostol számára tehát a Krisztus történetet nem az evangéliumi leírások jelentik, hanem a kortársaknak a reflexiói, illetve azoknak az embereknek az élete és tanúságtétele, akik már találkoztak Jézus Krisztussal. És talán ma is vannak testvéreim, ennyiben áll a párhuzam korunkhoz viszonyulva, akik nem ismerik a Szentírást, nem ismerik az evangéliumot, de találkoznak olyan emberekkel, akik a hitük révén Jézus Krisztus tanítványai. Tehát abból a tapasztalati élményanyagból dolgozik Pál apostol, illetve az ószövetségi írásoknak a kijelentéséből, amit ő, mint született farizeus, és később az Ószövetséget nagyon komolyan tanulmányozó ember ismert. És ennek a fényében válik izgalmassá az ő számára a Krisztus történet. Gondoljatok csak bele, testvéreim, nehéz ebbe belegondolni, hiszen a mi gondolkodásunkat, keresztény létünket a Bibliának az újszövetségi része óhatatlanul nyomja. Azt is mondja a 20. század egyik legnagyobb teológusa, Paul Tillich, hogy nem tehetünk úgy, hogy 2000 év kereszténységét kiiktatjuk a gondolkodásunkból, amikor a Szentírást olvassuk, hiszen ez megtörtént esemény. Ennek hatástörténete van a történelemben, különösen az európai történelemben, és különösen a mi történelmünkben, akiknek a gondolkodását, a hozzáállását 1000 év óta itt a Kárpát-medencében meghatározza ez a keresztény gondolkodás. Az apostol számára mégis az írás, a kijelentés, az ószövetségi ígéretek fényében válik izgalmassá a Krisztus történet. Hogy ami történt, a keresztről szóló beszéd, ahogy itt ő nevezi a korintusiakhoz írott levélben, nem csak fordulópont az emberiség történelmében, hanem mindenki számára, aki találkozik a keresztről szóló beszéddel, egy viszonyulási pont és egy lehetőség elindulni az Isten útján, és Krisztus tanítványaként élni. Mindenki számára kinyílik az ég a keresztről szóló beszédben. És ilyen szépen mondja, hogy az, aki vagyok, a Jézus Krisztus keresztjének eseménye révén vagyok. Én, aki Saul, Tarzusban születtem, aki farizeusként nőttem fel. De most, aki vagyok, én a kereszt által, a Krisztus keresztje által vagyok, aki vagyok. És hogy ki vagyok, testvéreim, ez a legizgalmasabb kérdés, mind a mai napig. Az ember számára, ki vagyok én? Természetesen, ha csak az adatokat nézzük, neveket, származást, születést, az élet egy-egy nagy fordulópontját, munkahelyekkel is, azokon kívül, akkor azt is mondhatnánk, hogy hát az élet annyi, hogy tényszerűségében egymás mellé vagy egymás mögé rakjuk az eseményeket, és aztán a vég. És a vég után még kiemlékszik. Erre az életre. De Isten Jézus Krisztus kereszttörténésében választ adott erre a kérdésre, erre az izgalmas kérdésre, és érvényes választ adott. Nem csak az apostolnak, hanem így olvastuk a 30. versben, tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül, és váltságul. Ezt a választ adja a keresztről szóló beszéd. De nem bolondság ez? Azt mondja az apostol is. Hát a világ bolondságnak tartja. Mert vannak, akik jeleket kívánnak, ezek a zsidók. Vannak, akik bölcsességet szeretnének, vagy ha jobban tetszik, úgy ellenbölcsességet a világ szerint, ezek a görögök, a görög filozófiai gondolkodás. Igazából két tipizálása az emberi mindenkori gondolkodásnak. Ma is vannak, akik jeleket várnának az Istentől, az isteni jelenléttől, valami csoda jeleket, amúgy itt vannak ezek, csak nem szoktuk észrevenni, mert túl csendes csodák. És bölcsességet, a világ bölcsessége szerint, mert azt gondolnánk, hogy az értelemmel majd mindent legyőzünk. Hát ez az európai kultúrának az utóbbi 200 éve, hogy majd értelemmel mindent meg fogunk oldani, eljön a földi paradicsom. A tudomány, az orvostudomány, a géntechnika, meg sok minden más megoldja majd a nagy kérdéseket, kiiktatja a betegségeket, és eljön az örök élet. Voltak olyanok, akik olyan elég szírről álmodoztak, amik tényleg elhozzák az örök életet. Szoktam mondani, testvéreim, ha belegondolunk azt, hogy hogy néz ki egy 90-100 éves test a mai biológiai valóságában. Szeretnénk-e, hogy akár csak egy 50 évvel megnyúljon? Hát ugye mindenki azt szeretné, hogy a 20 és a 30-as évei között nyúljon meg az élet. De ellen lehet-e tenni a biológiának, a biológia, a test törvényszerűségeinek? Bolondság. Keresztről szóló beszéd, bolondság sokaknak, és ezt nagyon jól tudja Pál apostol, bolondság volt neki is, ameddig nem találkozott Jézus Krisztussal. De mikor találkozott azokra a létfélelmekre, vagy életmegoldásokra, egy teljesen más választ kapott, mint amit addig ő emberileg a maga bölcsességében gondolt. És testvéreim, ma ezekre a létfélelmekre, amik a 21. század kihívásai a mi számunkra, a történelem, illetve a történelemben a Krisztus történetnek a megjelenése és az ezekről való tapasztalat mutatja, hogy a világ bölcsessége annyi volt, hogy a pillanatnyi rosszat egy másik valamivel győzzük le, mert ha legyőzzük a pillanatnyi rosszat, akkor reménységünk van arra, hogy jobb lesz. Gondoljatok csak bele a 20. század két nagy ideológiája, az egyik, amely a faji felsőbbrendűséget, a másik, amelyik az osztály felsőbbrendűséget hirdette, így feszült egymásnak, egymás legyőzésére törekedve. Aztán mind a kettő, most már erről történelmi tapasztalatunk van, valahogy eltűnt a történelem süllyesztőjében, és jött a harmadik, amit istenítettek talán, ismeritek nagyon jól, Winston Churchill volt az egyetlen, aki kritikusan állt hozzá, hogy ugye a demokráciától várják sokan a megváltás lényegét, azt mondta, hogy hát ez sem a tökéletes, de hát egyelőre nem találtunk ki ennél jobbat. És ugye beleestünk abba a hibába, itt ül egy olyan nemzedék, és még én is emlékszem, hiszen felnőtt egyetemista voltam az úgynevezett rendszerváltáskor, mikor másfajta elképzeléseink voltak a jövőről. És álmodtunk valamit, gondolván, hogy ha a régit magunk mögött hagyjuk, és le tudjuk győzni, akkor valami újat, egy új megváltás lehetőséget kínálunk. És itt vagyunk később, bő negyed századdal, 30 évvel később, és valahogy a létfélelem beköltözött a mindennapjainkba. Nem csak azáltal, hogy megváltozott sok minden körülöttünk és felgyorsult, hanem egyszerűen jelen van. Pedig több a pénz, jobbak a körülmények, kommunikációs lehetőség végtelen, de belül a szívben és a lélekben valahol ott van ez a szorongás. Nem bolondság az Isten igéje, a keresztről szóló beszéd, az evangélium? Amikor megszólal ebben a világban a sok-sok bölcsesség között. De azt mondja az ige, hogy az Istennek tetszett, hogy az isteni bolondság által győzze le a világ bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Hiszen ez a keresztről szóló beszéd, az evangélium gyönyörűsége, utat nyitott, egy új utat nyitott az ember számára, és nyitva hagyta az üdvösség ígéretében a jövő kapuját. És Isten nem a múlt felszámolásának kötelezettségét hozza ebbe a világba, nem ezt szeretné, hanem kinyit egy másik világot. Amikor visszagondolunk a 20. századra, akkor többnyire mindig a borzalmakra gondolunk, így is mondják ugye szellemtörténészek, hogy a 20. század volt a legborzalmasabb évszázada az eddig ismert kultúrtörténelemben. Ekkor voltak a legnagyobb háborúk, legnagyobb áldozatok, hogy az ember kiengedte magából az ösztönöset, hogy úgy mondjam, az állatit. És ebben a világban, amikor nekünk mindig ezek a rossz dolgok jönnek vissza, vagy ugornak be a történelem értelmezésben, akkor eljön az Isten. Újra eljön az Isten, az ő fiában, Jézus Krisztusban, aki nem legyőzni akar, hanem aki fölemelni szeret. Aki az embertelenség közepette is megmutatja az emberség lehetőségét. Nekem még volt alkalmam találkozni épp az elmúlt esztendőben az akkor még élő és 90 éves Gulácsi Lajos kárpátaljai református püspökkel, aki 6 évet húzott le a szovjet gulágon. És aki ott volt ezen az emlékzsinaton, amelyet a tavaly tartottak testvéreim, az az ember 1 méter 57 centi, és talán volt 55 kiló, 90 évesen. Ez az ember a gulágról nem mint szenvedésről beszélt, hanem mint Krisztus lehetőségről. Olyan örömmel, hogy szerintem mindannyian szégyeltük magunkat, akik ott ültünk ezen a 10 zsinati ülésen. Az ő számára a 20. század szenvedése és minden pokla, a Jézus, az élő Jézus Krisztus jelenlétében, a keresztről szóló beszédben egy teljesen más értelmet kapott. És mi általuk ez a hitvalló, és valóban a kereszt, az egyedüli, a kereszt bolondságára életüket ráépítő, és ezért szenvedni hajlandó embereknek az élet példáiból tudunk valamit megérezni abból, hogy mit jelent a keresztnek a bolondsága. Hogy ez az élet, ez a reménység, ez az, ami kiútat mutat. Ez az, ami belső rettegésünket szét tudja oszlatni, mert ma is a keresztnek ez a bolondsága, a keresztről szóló beszédnek ez a nyomorúsága, az, hogy eljött az Isten fia, érted? Erőtlenségben, értünk, megerőtlenedő európai kultúrában élőkért, hagyományainkat vesztőkért, eljött az Isten fia. És itt van. És akik vagyunk, éppen ezáltal lehetünk. És azért lehetünk ilyenek, mert az Isten volt olyan bolond, hogy egyszülött fiát elküldte és elengedte szenvedni a Golgotai keresztig, felvéve az emberi létnek minden nyomorúságát. Igen, az Isten volt ilyen bolond. Nehéz megérteni ezt a szeretetet, mert mi a szenvedést látni se szeretjük, nemhogy részt venni vagy részesei lenni annak. És az Isten volt olyan bolond, hogy erőtlenné legyen a kereszten, hogy ebből az erőtlenségből a legnagyobb győzelmet, a halál és a pokol feletti győzelmet emelje fel Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban, aki legyőzte a halált és a végességet, és fölemelt bennünket az örökké való létre. Hát tudjátok, ezért olyan az életetek, amilyen. És az, hogy ti most itt vagytok, mondja Pál apostol a korintusiaknak, de mondja Isten most nektek. Az, hogy most ti itt vagytok, és így vagytok itt. Életetekkel, szépségetekkel, sikereitekkel, pénzetekkel, családjaitokkal, netán hiányaitokkal, sok-sok szép emlékkel, szeretett megtapasztalással. Az, hogy most itt vagytok, ez Jézus Krisztus keresztjének a gyönyörűsége. Ami a világ számára lehet, hogy bolondság, de nekünk, akik megtartatunk, az Istennek ereje. A ti életetek és mindaz, ami van és amink van, a mai közösség, és benne majd a mai hitvallástétel, mind-mind a keresztről szóló beszéd bolondságának tudható be, mert az Isten gyengesége és erőtlensége erősebb az emberek erejénél, és az ő bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél. Hiszen Krisztus keresztjében tudjuk mindannyian, testvéreim, hogy minden nap velünk van Isten, és hogy ő üdvösségre akar vinni. Ahogy említettem már, a történelem csapdája az, hogyha ezt a rosszat legyőzzük, akkor majd jó lesz. Gondoljatok csak bele az elmúlt 10-20 év világtörténelmi eseményébe. Majd demokráciát exportálunk, és jó lesz. Aztán itt vagyunk most, hogy olyan, amilyen. Majd bölcsek leszünk Isten nélkül, és jobb lesz. És itt vagyunk az életünkkel olyan, amilyen. Isten egyszer győzött, és akkor is gyengeséggel. Bolond volt egyszülött fiát egészen a Golgotai keresztig elengedni. De tudjátok, ebben az isteni gyengeségben, ebben van a mi erőnk. És ez az erő oly sokszor, és oly sok embernek az életében megmutatkozott. Hát, legyetek bölcsek néha bolondnak lenni az Isten szerint. És megtapasztaljátok, hogy ez a bolondság az élet maga. Amen. Mivel is dicsekedhetnénk, így mentünk első imádságunkban eléd, örökkévaló Istenünk, ha nem azzal, amivel csak abban dicsekedhetünk, hogy tőled kaptuk. Egy valamit kaptunk. A világ számára sokszor bolondságot, a keresztről szóló beszédnek gyönyörűségét, az isteni gyengeséget, amely erő lett a történelemben, erő lett embereknek az életében, a szenvedésben, a múlandóságban. Belső rettegésben reménység lett, mikor kinyílott az ég, hiszen az egyszülött fiú, aki eljött és önként letette az ő életét a Golgotai kereszten, értünk újra felvette azt, hogy kinyissa az eget és reménységet adjon nekünk. Hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Köszönjük ezt a reménységet, amely érthetetlen, sokszor megérthetetlen. De amikor már nem tudunk utána menni az eszünkkel és emberi képességeinkkel, akkor ad meg nekünk a hitnek a csodáját, az elfogadás gyönyörűségét. Köszönjük neked, hogy így jöttél hozzánk. Így mentél el ahhoz a családhoz, szent lelked ereje által, Krisztus feltámadásának erejével, aki mögöttünk hagyott héten koporsó mellett állt. Férj, 4 gyermek, unokák, testvér, ismerősök, ott lévők, stávolról imádkozok. Mind-mind kaptak vigasztalást a te igédből. És azért imádkozunk, hogy erősítsd, és vigasztald őket, és mutass utat Jézus Krisztusban. Reménységet az örök életre, az előttünk járók és elmenők Isten országában történő találkozására pedig adj reménységet. Köszönjük azokat, akik eljöttek ide, hogy nyári pihenésüket hozzák a templom csendjébe. Áld meg őket és szeretteikkel együtt. És köszönjük azt, aki nem sokára asztalod elé áll, szeretteivel együtt, hogy fogadást tegyen, hogy megtartottad, idehoztad, és bölcsétetted őt, isteni bölcsességet szerint. Áld meg mindannyiunkat, légy velünk és őriz elmenetelünkben és visszajövetelünkben, nyári pihenésünkben, elcsendesedésünkben, és gyűjts össze bennünket kegyelmet szerint alkalomról alkalomra szent színed elé. Amen.